24. fejezet. Beszélgetések. Charles Underben saját képességei hagyatkozva sem csökkentett az erőfeszítéseit. Azért, hogy megismerje a Sittaford életet, csak Mrs. Curtishez kell fordulnia, ami körbe olyasmi volt, mint kinyitna a tűzcsapot. Kissé kábán figyelte az anekdóták, emlékek, szóbeszédek, feltételezések és apró részletek áradatát, és megpróbálta elválasztani az ócsút a tiszta búzától. Ha új nevet említett, az áradat rögtön más irányba fordul. Mindent megtudott a jatkapitányról, értesült a trópusi lázról, a kapitány durvasságáról, veszekedéseiről a szomszédaival, esetenkénti meglepő kedvességéről, amelyet rendszerint csinos fiatal hölgyek számára tartogatott. Megismert a kapitány indiai szolgának életét, viatt lehetetlen étkezési időpontjait, és azt is, miből áll gondosan összeállított diétája. Hallott Mr. Rycroft könyvtáráról, hajnövesztőiről, a rend és pontosság iránti tiszteletéről, arról a rendkívül kíváncsiságról, amely a más emberek dolgát kutatja, arról, hogy nemrégiben eladott néhány ódivatú holmit, és a madarak iránti megmagyarázhatatlan szerelméről, és arról az elterjedt nézetről, hogy Mrs. Wyatt kivetette rá a hálóját. Mrs. Curtis az is elmondta Charlesnak, hogy milyen rettenetes nyelve van Miss Percivalnak, hogy félemíti meg az unokaöcsét, és a pletykák szerint ugyanez az unokaöcs milyen vidám életet él Londonban. Ismét hallott Barnaby őrnagy, Trevelyan kapitány barátságáról, a régi szép időkről és a sakk iránti szenvedélyükről. A tudomásra jutott minden, amit a Wyattekről tudni lehetett, beleírta a közhitet, hogy Miss Wyatt kacérkodik Ronnie Garfield-el, de valójában nem komoly a szándéka. Mrs. Curtis célzott rá, hogy a lány gyakran tesz titokzatos sétákat a fensíkon, és látták, hogy ilyenkor a fiatalember kísérgeti. Feltételezése szerint kétségtelen ez az oka annak, hogy erre az elhagyatott helyre jöttek. Mrs. Wyatt el akarta távolítani a lányt egy időre, hogy túl legyen a kapcsolaton. És tessék! Persze a lányok sokkal ügyesebbek, mint ahogy azt a hölgyek valahogy is álmodnák. Mr. Duke-ról Charles keveset hallott. Csak rövid ideje van itt, és minden energiáját a kertészet örömére fordította. Fél négy körül Mr. Enderby feje már erősen zúgott, Mrs. Curtis szó zuhatagától, úgyhogy elhatározta kószál egyet. Az volt a terve kisé szorosabbra fűzi az ismerettséget, Miss Percivals unokaöccsével. Az óvatos felderítés Miss Percivals szomszédságában eredménytelennek bizonyult. A vakszerencse folytán azonban, amikor szomorúan elkullogott Sittafordhoz kapuja alől, beszaladt ebbe a fiatalemberbe. Charles le sem tagadhatta, hogy utolaput kötöttek a talpára. Hello! Köszönt Charles. Ugye, a Trevelyan kapitány háza?
Igen, az övé.
Akartam egy felvételt csinálni róla ma reggel. Az újságomnak, tudja? Tette hozzá. De az időjárás teljesen alkalmatlan a fényképezésre.
Ronnie jó indulaton elfogadta ezt a magyarázatot, és nem jegyezte meg, hogyha csak ragyogó napsütésben lehetne fényképezni, az újságokban nagyon kevés fénykép jelenne meg.
Nagyon érdekes lett a munkája, mondta Ronnie.
Kutya élet!
Vázott Charles, ragaszkodva a hagyományokhoz, hogy az ember sosem lelkesedjen a saját munkájáért. Visszanézett Sittaford House-ra.
Úgy képzelem, barátságtalan hely lehet.
Mióta Wyattek, beköltöztek, s eszteli se száma a változásoknak. Tavaly ilyenkor is itt voltam, de most, mintha nem is ugyanaz a hely lenne. Tulajdonképpen nem tudom, mivel érték el ezt a változást, hiszen csak egy kicsi átrendezték a bútorokat, párnákat tettek mindenhová, ilyesmik. Nekem isteni gondviselés, hogy itt vannak. Úgy látom, nem túlságosan vidám itt az élet.
Vidám?
Ha két hétig itt kell élnem, belepusztulnék. Egyszerűen nem tudom felfogni azokat a dolgokat, amelyek a nénikém az élethez próbál ragaszkodni. Ugye nem látta még a macskáit? Ma reggel meg kell kefélnem az egyiknek a bundát, és nézze, hogy összekarmolt az a szörnyeteg. Kinyújtott a kezét, hogy Charles nézze meg.
Elég csúf.
Az bizony. Mondja csak. Nem szímatol valami után? Ha így van, segíthetek magának?
Én lehetek a maga kis Watsonja, Mr. Sherlock Holmes.
Van valami Sittaford Hall-ban, ami nyomra vezethet?
Kérdezte Charles, mindegy mellékesen. Arra gondolok, hagyod te ott valamit Trevelyan kapitány Olmiából?
Nem hiszem. A nénikém azt mondja, tokkal vonulval elköltözött. Elvitt az elefánt lábikókat, el az ízletes vízió talpacskákat, meg az összes sportfegyvert és egyéb nyalánkságokat.
Szinte úgy látszik, hogy nem is akart volna visszatérni.
Ez érdekes gondolat.
De nem arra gondol? Esetleg öngyilkos lett, ugye?
Az, aki pontosan nyakszírtan tudja vágni magát egy homokzsákkal, egyenesen artista lehet az öngyilkosok között.
Szellemesked, Charles.
Igen, gondoltam, hogy ennek az ötletnek nem sok értelme van, viszont lehet, hogy valami előjelet kapott. Merült el Ronnie arca.
Figyeljen, például nyomában voltak az ellenségei.
Ő megtudta, fogta magát, és eltűnt, a kellemetlenségeket vagy a viettekre hagyta.
A viettek önmagukban is furcsa szerzetek, mondta Charles.
Igen, én sem értem őket, képtelen ötlet, hogy az ember ilyen vidéken leorgonyozzon. Úgy látszik, hogy valamit nem bánja, sőt, azt állítja, szereti.
Nem tudom, mi a baj vele ma.
Azt hiszem, a személyzet az oka, mert nem értem, mit tudnak a nők annyit aggódni az alkalmazottak miatt. Ha begerjednek, egyszerűen ki kell őket tenni.
Hát pontosan ezt tették, nem?
Gézze Charles.
Igen, tudom.
De őrült izgalomban vannak miatta. Azonnyal fekszik, és hiszterikusan sikoltozik. Lányt még harapos, mint a vadmacska.
Épp az előbb dobott ki.
Járt már náluk a rendőrség, ugye?
Ronnie csodálkozott.
A rendőrség?
Ne, miért járt volna?
Hát, csak gondoltam. Láttam ma reggel Narrakot felügyelőt Sittafordban.
Ronnie egy csattanással elejtett a botját, lehajolt érte.
Mit mondott? Ki volt ma reggel Sittafordban?
Narrakot felügyelő?
Igen.
Ő foglalkozik a Trevelyan ügyjel,
úgy van.
És mit csinál Sittafordban? Hol látta őt?
Azt hiszem, csak szaglászott, mondta Charles. Hogy úgy mondjam, fel akarja térképezni Trevelyan a múltját.
Úgy gondolja, ez minden?
Az az érzésem.
Nem gondolja ezt a felügyelő?
A Sittafordban valakinek közel lehetett az ügyhöz?
Ez nagyon valószínűtlen lenne, nem gondolja?
De igen, feltétlenül. Csak tudja, a rendőrség mindig rossz nyomon jár. Legalábbis a detektív regények szerint.
Én úgy vélem, a rendőrség intelligens férfiakból álló testület.
Persze a sajtó rengeteget segít nekik. Ha gondosan tanulmányoz az eseteket, látni fogja, milyen parádés módon kapnak egy gyilkosokat akkor is, ha gyakorlatilag semmilyen bizonyíték nem állt a rendelkezésükre, amelyen elindulhattak volna.
Ez igen, jó hallani. Az biztos, hogy ahhoz a personhoz hamar eljutottak.
Nagyon tiszta ügynek látszik.
Kristálytiszta, mondta Charles.
Jó, hogy nem maga vagy én voltunk, mi?
Nos, el kell küldenem néhány táviratot. Itt nincsenek túlságosan hozzászok a táviratokhoz, annyi szent.
Ha fél koronánál többet akar valaki táviratozni egyszerre, szökött holdkorosnak nézik.
Néhány perc múlva Charles elküldte a táviratait, vásárolt egy csomag cigarettát, néhány kétes, kinézetű fodormentet, cukrot, és két ősrégi papírkötésű regényt.
Aztán visszament a házba, eldobta magát az ágyon, és békésen elaludt. Szerencsére fogalma sem volt arról, hogy személye és a vele kapcsolatos dolgok, különösen pedig Miss Trefusis izgatott beszélgetések központjában állnak szerte a környéken.
Nyugodtan kijelenthetjük, hogy jelenleg mindössze három beszélgetési téma volt Sittafordban. Az első a gyilkosság, a második a fegyen szökése, és a harmadik Miss Trefusis és az unokatestvére. Egy pillanatban négy különböző beszélgetés foglalkozott velük. Az első Sittaford House-ban zajlott, ahol Violet az anyja éppen a tejás edényeket mosták el, mivel a személyzet már kilépett.
Mrs. Curtis mondta nekem, újságolt a Violet. Még mindig hamu színű és sápat volt.
Ahogy ez a nő beszél, az szinte kóros.
Tudom, úgy látszik, a lány valami rokonával együtt jelent meg itt.
Nekem ma reggel azt mondta, Mrs. Curtisnél lakik, de azt hittem, ez azért van, mert Miss Persehoz nem tudott helyet adni neki.
És most minden jel arra val, hogy ma reggelig még csak nem is látta,
Perseusz kisasszonyt.
Nagyon nem kedvelem azt a nőt, mondta Mrs. Vian.
Mrs. Curtis?
Nem. Mrs. Perseus. Az a nő veszélyes. Csak azért tették, mit tudhatnunk másokról. Ide küldeni ezt a lányt egy kávés sütemény receptjéért. Szívesen küldtem volna neki mérgezett süteményt. Ez örökre végetett volna kíváncsiskodásnak.
Azt hiszem, nekem tudnom kellett volna.
Kezdte Violet, de az anyja félbeszakította. Honnan tudhattad volna? És különben, mit árthat nekünk?
Mit gondolsz, miért jött?
Nem hiszem, hogy bármi határozott elképzelése lett volna, csak szimatolt. Mrs. Curtis biztos abban, hogy a lánya tényleg? James Pearson menyasszonya?
És Rycroftnak is ugyanezt mondta. Mrs. Curtis azt mondja, ő az első perctől kezdve erre gyanakszik.
Nos, szerintem ez egészen természetes dolog. A lány minden különösebb cél nélkül próbál találni valamit, ami segíthet.
Anya, te nem látod azt a lányt.
Ez semmit sem csinál cél nélkül.
Szerettem volna találkozni vele, mondta Mrs. Viet.
De tudod, hogy ma reggel cafatokban lógtak az idegeim? Azt hiszem, ez a tegnapi rendőri felügyelői kihallgatás utóhatásai.
Anya, te utolérhetetlen voltál. Bárcsak ne lettem volna olyan sült bolond, hogy elájulok. Úgy szégyellem magam, hogy elárultam a gyengeségemet. De te tökéletesen higgadt maradtál.
Ami azt illeti, eléggé edzésben vagyok, válaszolt Mrs. Viet kemény száraz hangon. Ha mindazon keresztül mentél volna, mint én, remélem, ilyenben sosem lesz részed. Hiszem és bízom benne, hogy nyugodt, boldog élet áll előtted, kislányom. Violet a fejével nemet intett.
Nem tudom. Félek.
Csacsiság. Ami pedig azt illeti, hogy tegnap, amikor elájultál, elárultad az ügyünket, felejtsd el. Semmi ilyesmi nem történt, ne aggódj.
De a felügyelő, azt kell gondolnia.
Te akkor ájultál el, amikor Jim Pearson nevét említette. Nos, akkor helyesen fog következtetni. Narakott felügyelő, nem bolond. Mit fogtál tenni? Valamilyen kapcsolatot gyanakszik. Keresni fogja, és nem fogja találni.
Úgy gondolod?
Hát persze, hogy nem talál semmit. Hogyan is tudna? Mész bennem, Violet, kedvesem. A dolog bomba biztos, és bizonyos szempontból a te ájulásod jól is jöhet nekünk. Mi minden esetre így tekintjük. A másik beszélgetése Barnaby őrnagyházában került sor. Igazság szerint igencsak egyoldalú társalgás volt, mert az orosznál részt Mrs. Curtis vállalta magára, aki már jó fél ideje állandóan indulni készült, hisz éppen csak beugrott Barnaby őrnagyhoz, hogy összeszedje mosnivalót.
Ugyanazt mondtam ma reggel Curtisnek, mint amit Sarah Belinda nagynéni mondott, hasonlott irodalmasan. Agyafúr teremtés, kis ujja köré csavarja férfiakat.
Barnaby őrnagy felül erőteljes morgás hallatszott.
Menj asszonya az egyik férfinek, egy másikkal pedig flörtöl, folytatta Mrs. Curtis. És nem csak a szórakozás kedvéért, én mondom. Ez nem pusztán léhasság, sokkal inkább adja a furterm. És a fiatal Mr. Garfield, ez szegényt előbb fogja gúzsba kötni, mint maga azt mondja, papucs. Életemben nem láttam egy fiatal embert, aki jobban hasonlított volna egy áldozati bárányra, mint ez a szerencsétlen fiú ma reggel. És ez biztos jel.
Épp csak lélegzett vételnyi szünetet tartott.
Igen, igen, bizonyára, mondta Barnaby őrnagy. Nem akarom fenntartani, Mrs. Curtis.
Curtis majd megvárja a teját, és kész.
Felelte Mrs. Curtis, és semmi hajlandóságot nem mutatott a távozásra.
Egész életemben ki nem álltam a pletykálást, azt mondom, foglalkozom mindenki a saját dolgával. Ha már a munkánál tartunk, mit szólna egy jó kis nagy takarításhoz?
Nem, mondta Bernadi erélyesen.
Több mint egy hónapja nem csináltam.
Akkor sem. Szeretem, ha minden a kezem ügyében van. Az ilyen nagy takarítások után rendszerint semmi sem kerül a helyére. Mrs. Curtis nagyon sóhajtott, ugyanis szenvedélyes takarító volt.
Viat kapitánynál nagyon el kellene egy tavaszi nagy takarítás,
jegyezte meg.
Mit tudhat az indiai szolgája tisztaságról? Azt szeretném én látni. Tisztátalan fekete.
Nincs jobb a benszülött személyzetnél, szögezte le Barnaby őrnagy. Teszik a dolgukat, és nem beszélnek feleslegesen.
Ha lett is volna bármi célzás az őrnagy utolsó mondatában, Mrs. Curtis egyáltalán nem vett tudomást róla. Gondolatai visszatértek az előző témához.
A lány ki táviratot kapott? Fél órán belül kettőt. Engem jól felizgatott, de teljesen nyugodtan olvast el őket, aztán azt mondta, Exeterben és nem is jön vissza holnapig.
A társát magával vitte? Kérdezte Barnaby, halvány remény bujkált a hangjában.
Nem, a férfi itt van. Nagyon kellemes úriember. Szép pár lennének együtt.
Barnaby irányából ezúttal nyögés volt hallható.
Nos, most már tovább állok,
döntött hirtelen Mrs. Curtis. Az őrnagy levegőt is alig mert venni félelmében, nehogy bármivel is elterítse szándékát az asszonyt. Ez alkalommal azonban Mrs. Curtis állt a szavát. Az ajtó becsukodott mögötte. Az őrnagy megkönnyebből csóhajjal húzta a pipáját, és egy prospektust kezdett tanulmányozni. Az ismertetőben egy bizonyos bánya várható eredményeit olyan égbe kiáltó optimizmussal fogalmazták meg, hogy bárki gyanút fogott volna, nem egy özvegyember, vagy egy visszavonult katona.
12%, mormogta az őrnagy. Nagyon jól hangzik.
A szomszédban vért kapitány ellentmondás nem tűrő kijelentést tett Mr. Rycroftnak.
Az ilyen fickók, mint maga, semmit sem tudnak a világról.
Maga sosem élt, sosem küszködött.
Mr. Rycroft nem válaszolt. Az ember alig tudott úgy beszélgetni a jatkapitánnyal, hogy ne pörköl oda neki valamit. Ezért aztán az volt a legokosabb, ha nem válaszolt neki. A kapitány áthajolt a tolószéke oldalán.
Hová tűnt az a boszorkány? Átkozottul csinos!
A kapitánynál a gondolattársítás természetes dolog volt. Annál kevésbé volt az Mr. Rycroftnak, aki megbolt ránkozva nézett a kapitányra.
Mit csinál itt? Tudni akarom, mit csinál?
Követelte a viat kapitány.
Abdul?
Sahib.
Hol van Bully? Megint elcsavargott.
A konyhában van, Sahib.
Nagy, enni neki.
Viat visszacsúszott a tolószékbe, és folytatta az előbbi gondolatot.
Mit akar ez a lányit? Kikkel akar egy ilyen helyen találkozni?
Az itteni begyepesedett vén emberek halára fogják untatni. Ma reggel váltottam vele néhány szót. Azt hiszem meglepődött, hogy ezen az eldugott helyen olyan férfit talál, mint én.
Viat megpödört a bajuszát.
A lány James Pearson, mennyasszonya, azért az emberi, akit letartóztatok Trevelyan a meggyilkolásnak vágyával, szólalt meg Mr. Rycroft.
Viat épp a szájához emelt a pohár viszkit, amikor az kicsúszott a kezéből, és nagy csörömpöléssel eltörött a padlón. Azonnal Abdul után ordított és szitkozódva leteremtette, hogy miért nem tette az asztalt elérhető közelségbe. Aztán visszatért a beszélgetéshez.
Szóval, ez a Miss Trefusis túl jó annak a vizes nyolcasnak, hogy ilyen lánynak igazi férfire van szüksége?
Az ifjú pörsön nagyon jóképű, vetette közze Mr. Rycroft.
Jóképű, jóképű. Az a lány nem egy parókatartóra vágyik. Mit tud egy olyan férfi az életről, aki reggel esik az irodában kuksol? Milyen tapasztalatokat gyűjtett az a valóságról?
Az a tapasztalat a gyilkosság vágyával bíróság elé állítják, talán ideig elég lesz neki, érzte meg szárazon Mr. Rycroft.
A rendőrség biztos benne, hogy ő tette, igaz?
Elég biztosak lehetnek benne, különben nem tartóztatták volna le.
Vidéki bunkók,
érzte meg Viat kapitány lenézően. Nem egészen, vetette közben Mr. Rycroft. Ma reggel narakott felügyelőt hozzáértő, hatékony embernek ismertem meg.
Hol találkozott velem a reggel?
Meglátogatott.
Engem nem,
mondta Viat kapitány megsértődve. Nem volt közeli barátja Trevelyannak.
Nem tudom, mire gondol. Trevelyan fösvény volt. Ezt megmondtam a szemébe is. Nem csúsztam, másztam előtte, mint itt a legtöbben. Csak benézett, épp csak beugrott. Túlságosan sokszor. Az az én dolgom, ha nem akarok látni senkit egy hétig, egy hónapig, vagy akár egy évig.
Most már egy hete senkit sem látott, igaz?
És ha nem, miért kellett volna?
Az ürött hadirokkant vert az asztalt, Mr. Rycroft, mint annyiszor, most is rájött, hogy rosszat mondott.
Mi a fészkes fenének kellett ma találkoznom valakivel? Mondja meg, minek!
Mr. Rycroft elővigyázatosan nem válaszolt, A kapitány dühe csendesedni látszott.
Ellesleg, morogta, ha a rendőrség tudni akar valamit Trevelyanról, én vagyok az, akihez jönnük kellene. Összejártam az egész világot, meg tudom ítélni a dolgokat, fel tudom mérni, mennyit ér egy férfi. Mi az értelme annak, hogy egy csomó vén trottlival meg öregasszonyjal beszélnek? Nekik egy férfi véleménye kell.
A kapitány megint az asztalt verte. Azt hiszem, maguk is tudják, mi érdekel őket, mondta Mr. Aycroft.
Természetesen felőlem is érdeklődtek, ugye?
Hát, nem is tudom, én nem emlékszem pontosan. Válaszolta Mr. Aycroft óvatosan.
Miért nem emlékszik? Még nem lehet szennél is.
Hát, mert zavarban voltam. Válaszolta Mr. Aycroft csillapítóan.
Zavarban volt? Tényleg? Fél a rendőrségtől? Én nem félek tőlük. Csak jöjjenek ide.
Majd én megmutatom nekik. Tudja, múlt éjszaka 100 yardról lelőttem egy macskát? A kapitánnak az a szokása, hogy valóságos, hogy képzeldén macskákra lövöldöz a revolverével, fájó megpróbáltatás volt a szomszédoknak.
Nos, elfáradtam, mondta hirtelen a kapitány. Iszik még egy italt, mielőtt elmegy?
Mr. Aycroft elértette a célzás és felállt. A jachtkapitány tovább erősködött, hogy igyon még valamit.
Férfiasabb lenne, kicsit többet inna. Aki nem tudja élvezni az italt, egyáltalán nem is férfi.
Mr. Aycroft azonban továbbra is ellenállt. Korábban már ivott egy szokatlan erős viszkit szódával.
Milyen teját szokott inni? Kérdezte Viát. Én semmit sem tudok a tejákról. Már mondtam Abdulnak, hogy szerezzen. Azt gondoltam, a lány talán egy nap szívesen átjönne tejázni. A kis csiroska. Milyen elveszett lehet. Tennem kell valamit érte. Bizonyára halálra unja magát egy ilyen helyen, ha senkivel sem tud beszélgetni.
Eljutva egy fiatal emberrel, észrevételezte Mr. Aycroft.
Beteg vagyok a mai fiatal emberektől. Mi jó van bennük?
Lévén ez a kérdés túl bonyolult ahhoz, hogy Mr. Aycroft helyesen tudja megválaszolni, inkább nem is tett rá kísérletet. Okosabbnak látta elindulni. A bull terrier egész a kapuig kísérte, és alaposan megijesztette. A 4-es számú házban Miss Persehouse, az unoka öcsét, Ronaldot okította.
Ha egy olyan lány után szeretsz koslatni, aki nem akar téged, ez a te dolgod. Okosabb, ha viet lányra ragadsz, talán van valami esélyed nála, bár kevésbé valószínű.
De figyeljen csak, próbált ellenkezni Roni.
Van még egy dolog, amit el akarok mondani. Ha Sitaforban rendőrtiszt van, engem értesíteni kell róla. Ki tudja? Talán értékes információt adhattam volna neki.
Én magam is csak akkor tudtam meg, amikor már elment.
Ez rád van, Roni! Tökéletesen jellemző rád!
Sajnálom, Karolin néni.
Ha pedig kerti bútort festesz, nem szükséges az arcodat is befesteni? Az eredménye nem javíthatsz vele. A festéket végig pazarlod.
Elnézést, Karolin néni.
És most ne vitatkozz velem tovább.
Hunyta le fáradtan szemeit, Miss Persehouse.
Fáradt vagyok.
Roni egyik lábra a másikra állt, és borzasztó szerencsétlen festett.
Ó, semmi, csak... Igen? Hát, csak azt gondoltam, nem bánja, ha holnap beugrom Exeterbe. Minek? Csak találkozom egy fickóval. Milyen fickóval? Hát, csak egy fickóval. Ha egy fiatal ember úgy dönt, hogy hazudik, akkor jól kell hazudni. De tényleg, szóval, ne mentegetődsz. Akkor rendben van, mehetek? Nem tudom, mit értesz azon, hogy mehetek, mint ha csak hátul gombolós gyerek lennél, 21 éves vagy. Igen, de úgy értem, nem szeretnék.
Miss Persehouse ismét becsukta a szemét.
Egyszer már kértem, hogy ne vitatkozz. Fáradt vagyok, pihenni szeretnék. Ha a fickó, akivel Exeterben találkozó szoknyát hord, és Emrit Refuzisnak hívják, még nagyobb bolond vagy, mint hittem. Ez minden, amit mondani akarok. De tessék ide figyelni. Fáradt vagyok, Ronald. Elég ennyi.
22. fejezet. Charles éjszakai kalandjai. Charles nem tekintett különösebb élvezettel az éjszakai varrasztás elé. Az volt a magán véleménye, hogy az nagy valószínűséggel teljesen hiába való lesz. Úgy érezte, a gondviselés említ túlságosan élénk képzelőerővel áldotta meg. Meg volt győződve arról, hogy annak a néhány szónak, amelyet kihallgatott,
Emily olyan értelme tulajdonít, ami csak az ő képzeletében létezik. Valószínűleg csak kimerültség volt az oka annak, hogy Mrs. Wyatt úgy vágyakozott már az éjszaka után. Charles kinézett az ablakán, és megborzongott. Dermesztően hideg, nyírkos, ködös éjjel volt. Egy lélek sem kíván ilyenkor a szabadban lapítani és arra várni, hogy valami közelebbről meg nem határozott dolog történjen. Mégsem merte megengedni magának, hogy engedve a kísértésnek a kényelmes szobába maradjon. Visszaidézte Emily dallamos hangját, amit azt mondja neki, csodálatos dolog, ha van valaki, akire támaszkodhatunk. Ez a lány rád támaszol, hogy Charles, és nem szabad benne csalódnia. Hogyan? Cserben hagyja ez a szép és támasz nélkül lány soha. Miközben magára húzta az összes tartalék alsó neméjét, továbbá felvett még két pulóvert, tetejébe a kabátját, az járt a fejében, hogy pukkoljan kényelmetlenül válnak a dolgok Emilyvel, ha hazatérő azt tapasztalná, hogy Charles Enderben nem tartottam az ígéretét. Biztos, hogy nagyon kellemetlen lenne, amit mondana. Nem, ez nem kockáztathatja meg, ami meg a nem tudom micsoda bekövetkezét illeti. Mikor és hol kellene történni valaminek? Nem lehet, hogy minden egyszerre. Valószínű, ha történik valami egyáltalán, akkor Sittaford House valamon belül történik majd. Ő úgyse tud meg róla semmit. Mint afféle nő, dörmögte magában, eltáncol Exeterbe nekem, meg itt hagyja a piszkos munkát. De megint eszébe jutott Emily puha hangja, hogy rábízza magát, és Charles elszégyelte magát. Befejezte az öltözködést, majd észrevétlenül kilopakodott a házból. Az éjszaka minden várakozásánál hidegebb és kellemetlen volt. Vajon tudja Emily, mennyi megpróbáltatásban van része miatta? Charles reménykedett ebben. A keze puhán a zsebéhez vándorolt, és lágyan megcirogatta az ott lapuló üveget. Egy ilyen éjszakán az a legjobb barát, mormogta. Óvatosan behatolt Stafford House kertjébe. A Wyattek nem tartottak kutyát, nem kellett attól tartania, hogy fellármázza a házat. A kertész házban fényt látott, jelezve, hogy lakják. A nagyház azonban majdnem teljesen sötétbe burkolózott, csak egy első emeleti ablakban látott világosságot. Charles arra gondolt, hogy a nő, a két nő egyedül van otthon. Ez egy kicsit hátborzongató volt. Aztán azon járt az esze, hogy Emily jól értette azt a kihallgatott mondatot. Hát már sohasem jön el a mai éjszaka. Mit jelenthet ez? Még az is megfordult a fejében, hogy nem titokban akarnak elköltözni. Akármi történik is, a kis Charles itt van és látja. Tisztes távolság megkerült a házat. Az éjszaka ködös lévén nem kell tartania a felfedeztetéstől. Ameddig ebben az időben ellátott, minden szokásosnak tűnt. Körültekintően megvizsgálta a gazdasági épületeket, és látta, hogy zárva vannak. Hogy múltak az órák, egyre erősebben kívánt, hogy történjék már valami. Óvatosan kortyolt egyet az üvegből. Soha életemben nem éreztem ilyen hideget, mondta halkan maga elé. Szegény apa, hogy bírtad ezt a világháborúban? Ennél semmi sem lehetett rosszabb. Megnéz az óráját. Meglepődve látta, hogy még csak 20 perc múlva éjfél. Megesült volna, hogy már hajnalodik. Hirtelen, váratlan zajra lett figyelmes. Valaki nagyon óvatosan egy zárat nyitott. Az olyan ház felől jön. Charles hangtalan rohanni kezett bokortól bokorig, hamarosan beigazolódott, hogy jól hallott, a ház kis oldal ajtaja lassan kinyílt. A küszöbön álló árnyalak aggódva kémlett az éjszakába. Missis, vagy Miss Wyatt, mondta magában Charles. Talán inkább a kis Violet. Az árnyalak várt egy-két percig, aztán kilépett az ösvényre, hangtalanul becsukta az ajtót maga mögött, és elindult a házzal ellenkező irányba. Az ösvény, amin haladt, a ház mögé kanyarodott. Keresztezett egy fákkal beültetett területet, kivezetett a nyílt fensíkra. Eközben oly közel haladt el a bokrok mellett, ahol Charles rejtőzködött, hogy Enderby fel is tudta ismerni az előtte elhaladó nőt. Jól tippelt, az alak Violet Wyatt volt. Hosszú sötét kabátot fején svájci sapkát viselt. Charles követni kezdte, amilyen halkan csak képes volt rá. Attól nem tartott, hogy meglátják, inkább attól félt, hogy zajcsap. Nagyon szerette volna elkerülni, hogy a lány észrevegye. Ebbeli igyekezetében szépen le is maradt tőle. Egy-két pillanatig van attól tartott, elveszti, aztán, ahogy kacskalinkozott a fák között, észrevette a lány. alig néhány méternyire állt előtte, ezen a helyen a birtokot körülvevő alacsony falat kapu törte meg. Violet a kapunál állt, és áthajolva rajta a sötétséget kémlelte. Charles oly közel lopakodott, amennyire csak mert és várt. Az idő haladt. A lány kezében kis zseblámpa volt, ezt most egy-két pillanatra felgyújtotta. Charles elgondolása szerint a karó rájára vehetett egy pillantást. Aztán ismét ugyanazzal a várakozó érdeklődéssel kémlelt az éjszakát. Charles egyszer csak két halk füttyöt hallott. Látta, hogy a lány feszülten figyel, majd még jobban áthajolt a kapun, és ugyanazt a jelet adta, két halk füttyöt. Ezt követően meglepő gyorsossága egy férfi lépett el a sötétből. A lány felől halk kiáltás hallatszott, Violet néhány lépést hátrált, a kapu kinyílt, és a férfi megölelt a lányt. Violet halk izgatott hangon beszélt hozzá, Charles nem értette, mit mond, közelebb lépett, de elővigyázatlanul. Egy ág megrecsent a láb alatt, a férfi azonnal körülkémlett. Mi volt ez? Kérdezte. Még éppen meglátta Charles visszahúzódó alakját. Hé, megállni, mit keres itt? Charles után vetette magát, Enderby megfordult, ügyesen védekezett. A következő pillanatban már a földön hempergőztek, tökéletesen összegabajodva. A verekedés nem tartott sokáig, kettőjük közül Charles támadója volt a súlyosabb és erősebb. A férfi felállt, és Charles is felúszta a földről. Juss el a lámpát, Violet! Lássuk, ki ez a fickó! Az eddig rémült a néhány lépésén álló lány előbbre jött, és engedelmesen meggyújtott a zseblámpát. Ez biztosan az a férfi, aki az egyik bungalóban lakik, újságíró. Hely, újságíró mi? Kiabált a férfi. Nem szeretem a fajtáját. Mit kell se, itt te piszkos csirkefogó? Mit szimatolsz egy magánbirtokon késő éjszaka? Violet kezében megremegett a lámpa. Charles csak most látott teljes nagyságában ellenfelét. Néhány pillanatig elszorakodott az a vad ötlettel, hogy a szökött fegyen száll előtte. Aztán egy tekintett, és a képzelgésnek vége. Fiatal férfi állt vele szemben, nem volt több, 24-25 évesnél. A magas, jóképű, határozott ember semmiben sem hasonlított menekülő bűnözőre. Na, lássuk, mondta fenyegetően. Hogy hívnak? A nevem Charles Enderby. Magáit még nem árult el. Tartsd a szád! Ekkor Charlesnak hirtelen ihletet támadt. A pillanat szülte találgatások már nem egyszer megmentették őt, merész ötlet volt, de bízott benne, hogy nem lő mellé. Azt hiszem, mondta csendesen. Magam is ki tudom találni. Mi? A férfi meghökkent. Azt hiszem, folytatta Charles. Mr. Brian Pearsonhoz van szerencsém. Egyenesen Ausztráliából, így van? Csend lett. Nagyon hosszú csend. Hogy a pokolba jött rá, nem tudom, mondta másik nem sokára. De igaza van. A nevem Brian Pearson. Ebből az esetben javaslom, menjünk be a házba, és beszéljük át a dolgokat, mondta Charles. 23. fejezet. Látogatók az áldozat házában. Bernabé őrnagy ezen a napon számadást készített, vagy hogy egy dickensi fordulattal éljünk, pénzügy természetű tennivalók foglalták le az idejét. Az őrnagy rendkívül nagyra becsült a rendszert. Egy borjú bőrű kötéses könyvben tartotta feljegyzéseit, a vásárolt és az eladott részvényekről és a hozzájuk kapcsolódó haszonról, illetve veszteségről. Többnyire persze veszteségről, mert az őrnagy, hasonlóan a legtöbb visszavonult katonatiszthez, sokkal jobban lázba jött a magas osztalékot ígérő papíroktól, mint a szerényebb százalékot nagyobb biztonsággal párosítóktól. Ezek az olajkutak ígéretesnek látszottak, dünnyögte. Egy vagyonnak kellett volna lenni bennük, s majdnem olyan rosszak, mint a gyémánt bányát. A kanadai föld, az most jól hangzik. Tűnődéseiben az akasztotta meg, hogy a nyitott ablaka megjelent Mr. Ronald Garfield feje. – Hello! – kiáltott be Ronnie vidáman. – Remélem, nem zavarok. – Ha be akar jönni, kerüljön az első ajtóhoz, mondta Bernabé őrnagy. – Mindjázol a sziklakertre. – Azt hiszem, e pillanatban éppen rajta áll. Ronnie bocsánat kérése közepette visszavonult, és újból megjelent a bejárati ajtónál. – Törölj el a lábát a lábtörlőn, kérem! – kiabált az őrnagy. Általában bosszantanak találta a fiatal embereket. Az egyetlen fiatal ember, aki rád érzett valami kedvességet, Charles Enderby volt az újságíró. Kedves fickó, mondta magába az őrnagy, és nagyon érdekelte, amit a Boer háborúról meséltem neki. Ronnie Garfield iránt az őrnagy nem érzett ilyen melegen. Gyakorlatilag minden, amit a szerencsére Ronnie tett, csak ingerelt az őrnagyot. Mégis a vendégszeretet az vendégszeretet. Érszik valamit? Kérdez az őrnagy hagyománytiszteletből. Nem, köszönöm. Az a helyzet, hogy épp csak beugrottam megnézni, nem társulhatnánk-e. Exampton-ba akarok menni. És Elmer azt mondta, ön már bejelentkezett. Bernabé bólintott. Utána kell néznem Trevelyan holmiának. A rendőrség már befejezte a helyszíni munkát. Tudja, magyarázta tovább zavartan Roni, nagyon fontos, mert bemegyek Examptonba. Arra gondolta, mehetnénk együtt. És igazságosan megosztozhatnánk a költségeket. Nos, mit szól hozzá?
Benne vagyok. De magának többet kellene gyalogolnia. Nem edzi magát. A mai fiatalok egyáltalán nem edzik magukat. 6 mérföld, jó tempóban odafelé. 6 ugyanígy visszafelé. Ezt tenném magának a legjobbat a világon.
Ha most nem kellene Trevor a dolgai közül néhányt visszahozni, de semmi szükségem nem volna kocsira. Magam is gyalog mennék.
Elpuhulás, ez az átka mai időknek.
Ó, igen, de ami saját magamat illeti, nem hiszek a sportosságban. Örülök, hogy megegyeztünk. Elmer azt mondta, 11-kor akar indulni. Ez így van?
Igen.
Jó, ott leszek. Ronnie nem tartotta be a szavát. 10 perccel a megbeszélt idő után ért a helyszínre. Bernabé őrnagy dühöngött, és semmi hajlandóságot nem mutatott arra, hogy holmi hevenyészet bocsánat kéréssel kiengesztelhető lenne. Mekkora hűhót tudnak csapni az ilyen vén salabakterek, mondta magában Ronnie. Fogalmuk sincs róla, mekkora átkot jelentenek mindenkinek a pontosságukkal azzal, hogy mindent persze csinálnak, nem beszélve az átkozott testedzésről és kondícióról. Gondolatban eljátszott azzal az ötlettel, hogy összeházasított a néni kléjét Bernabé őrnaggyal. Eltűnődött, vagy melyikük kerekedne fölébe a másiknak. Minden bizonnyal Miss Percehúz. Vidám dolog volt elképzelni a nénikéjét, amit összecsapja a tenyerét, és átható kiáltásokkal rendeli maga mellé Bernabé őrnagyot. Elhessegett ezeket a fantáziaképeket, és elhatározta, hogy vidám beszélgetésbe kezd. Sittáford egész vidám helyé vált, nem igaz? Miss Refuzis, az Enderby nevű pasas, végleg a fickó Ausztráliából. Előtt eszembe, mikor szállt ez itt le? Ma reggel illet nagyságban itt volt, senki nem tudta, hogy került ide. A néniké egész elkékült az aggodalomtól.
A Vietteknél lakik, mondta az őrnagy mogorván.
Jó, de honnan repült ide? Még a Vietteknek sincs magánrepülőterük. Azt hiszem, valami átkozott a rejtélyes dolog körül, a person körül. A tekintetében gonosz fényég? Nagyon komisz fény. Az a benyomás, amit a fickó tette lábbal a szegény öreg Trevelyant. Az őrnagy nem válaszolt. Én úgy okoskodom, folytatta Ronnie, hogy akik a gyarmatokra mennek, többnyire rossz fiúk. A rokonaik nem szeretik őket, ezért minél messzebbre akarják tudni ezeket maguktól. Egy darabig rendben is van minden, aztán tessék. A rossz fiú hazajön, pénze nincs, meglátogatja a gazdag nagybácsit így karácsony táján, a gazdag rokon nem fizet, a csóró unokaöcsnek, a csóró unokaöcs még agyonüti. Ezt nevezem én teóriának.
El kell mondani a rendőrségnek, mondta Bernabé.
Azt gondoltam, ön inkább megtehetné, hiszen cimborája, narakot felügyelőnek, nem? Előtt eszembe, nem szoglászott ismét Sittáfordban?
Én nem tudok róla.
Nem látogatta meg ma a házában? Az őrnagy rövid válaszai végül megtörték Ronit.
Nos, mondta bizonytalanul, ennyiben maradunk.
Ezt követően jelentős teljes hallgatásra burkolódzott. Examptonba érve az autó, a 3 korona elé hajtott. Ronnie kiszállt a kocsiból, vagy miután megállapodott az őrnaggyal, hogy 4:30-kor indulnak vissza, léptér az Examptoni üzletek felé irányította. Az őrnagy elsőnek Mr. Kirkwoodot kereste fel. Rövid beszélgetés után átvette a kulcsokat, hogy elindult a néhai Trevelyan kapitány által bérelt ház felé. Evansnak már korábban meghagyta, hogy a háznál várakozzon 12 órakor. Az öreg bútor már ott állt a bejárat előtt, az őrnagy arcán grimasszal beillesztett a kulcsot a zárba, belépett az üres házba, Evans mindvégig a sarkában volt. Az őrnagy a tragédia éjszakája óta nem járt a házban. Már szilárdan elhatározta, hogy nem mutat gyengeséget, most mégis könnyű borzongás futott át rajta, amit áthaladt a szalonon. Evans és az őrnagy csendben és együttérzően dolgoztak. Ha valamelyikük rövid megjegyzést tett, a másik tökéletesen értette és átérezte azt.
Ez nem éppen kellemes munka. El kell végezni, jegyezte meg Barnaby őrnagy.
Evans miközben válaszolt, csinos halmogva válogatta kapitány zokniait. Elég természetellenesnek tűnik, hogy ön mondja, ura, ezt is el kell végezni. Komoly arccal a pizsamák számolásába kezdett. Evans gyorsan és ügyesen dolgozott. Mindent katonásan külön válogatott, osztályozott, takaros halmokba rakta. Egy órakor visszamentek a három koronába, hogy Dél lévén egyenek valamit. Amikor